Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Hozzávetőlegesen megbecsülni is lehetetlen, hogy hány vallás és ezekhez kapcsolódó felekezet létezik a Földön, az viszont kimutatható, hogy egyes térségekben fokozatosan nő a vallástalanok aránya. Azonban a világvallások, köztük a kereszténység, továbbra is emberek milliói számára adnak iránymutatást. Ezért nem lehet a vallással kapcsolatos kérdésekre csupán legyinteni. A vallási kulturális különbségekből komoly konfliktusok eredhetnek, ezért is fontos a párbeszéd, amely hozzásegíthet a másik, az idegen megismeréséhez. Erdélyben a Tordai Országgyűlés a Tordai Katolikus Templomban Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot 454 évvel ezelőtt, 1568. január 13-án. Erre a napra az erdélyi alapítású unitárius egyháza saját születésnapjaként tekint, de valamennyiünk, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, a zsidó-keresztény kultúrkör felekezeteitől, egyházaitól eltérő vallási csoportok, kisegyházak, alternatív gyülekezetek tagjai számára is fontos nap ez. Fontos nap kell, hogy legyen. És az évnek nem csak egy napján, mert a vallásszabadság gondolata a lelkiismereti szabadsághoz is hozzátartozik. 454 évvel ezelőtt azt is kimondták, hogy mennyire fontos egymás tisztelete és elismerése. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem dr. Sándor Krisztina, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A tegnap tartott ünnepségen elhangzott, hogy a 2022-es esztendő témája a múltban gyökerező és a jelenben is ható értékeink. Ilyen értéke a vallásszabadság, Erdély egyik, hanem a legnagyobb ajándéka az európai kultúra számára. Tisztában vagyunk ezzel az értékkel mi itt Erdélyben?
Az a véleményem, hogy kevesen vagyunk itt Erdélyben, még így 454 év után is, akik ennek a súlyát megfelelőképpen értékeljük és a helyén kezeljük. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet kellene beszélni erről a páratlan és egyedülálló országgyűlési határozatról, amit 1568-ban az erdélyi országgyűlés hozott, mert hogy valóban akkor abban a korban, nem csak Európában, de az egész világon egy egyedülálló döntés született, és visszatérve az eredeti kérdésre, sokkal többet kellene beszélni erről, és sokkal többen meg kellene ismerjék itt Erdélyben is magyarok és románok egyaránt, hogy a Tordai Országgyűlés határozata mekkora lehetőséget jelentett akkor, és az azt követő századokra nézve.
Magyar Unitárius Egyház jelenlegi püspöke akkor még közügyigazgatóként egy interjúban, talán 4-5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy olyanok vagyunk, mint az afrikai benszülöttek az 1568-as vallásszabadság kimondásával kapcsolatosan, akik ülnek a nagy gyémánthegyen, és nem tudják azt, hogy mi is, amin ülnek. Hogyan lehet rámutatni erre, vagy ki kell erre rámutasson, hogy ez mennyire fontos érték?
Egy elég kedvező folyamat indult el egyébként ezen a téren az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltást követő időszakban. Én is még megértem azt, amikor még nem volt pirosbetűs ünnep január 13 az unitárius fali naptárban, mára azzá vált, sőt, ugye a 450. évforduló alkalmával 2018-ban a Magyar Országgyűlés is nemzeti ünnepnappá nyilvánította január 13-át, mint egy egyedülálló magyar érték itt a Kárpát-medencében is, és Románia kormányához is beterjesztésre került, hogy hasonlóképpen a Magyarországgyűléshez Románia parlamentje is fogadja el a január 13-át a vallásszabadság napjaként. Tudomásom szerint ezt még itt nálunk a parlament nem fogadta el, de egy jó irányú folyamat kezdődött el azzal is, hogy ma már nálunk pirosbetűs ünnep, a Magyarországgyűlés nemzeti ünnepnappá nyilvánította, és évről évre megszervezzük Tordán és Kolozsváron nem csak unitáriusok, hanem más felekezetek részvételével is ezt az ünnepséget. Tehát a folyamat jó irányú, de sokkal többet kell ennél tenni. Nyilván, hogy itt mindenkinek megvan a maga szerepe, a sajtónak is, a pedagógusoknak is, mindazoknak, akik a keresztény értékrendet képviselik, és és közvetítik napi szinten különféle társadalmi rétegekben. Szóval a folyamat elindult, én kedvezőnek látom, és azt is megtapasztalom személyesen is, hogy évről évre egyre többen figyelnek fel erre a tordai országgyűlési határozatra, ami valóban méltatlanul el lett felejtve, akár századokon át, és valamiért valóban egyetértve a mostani püspökünkkel, Kovács Istvánnal sokáig ültünk rajta, mint egy gyémánton, és most kezdjük felszínre hozni és csiszolni, és azt is fontosnak tartom, hogy más nemzetek, népek fele is fel tudjuk mutatni, hogy itt mi történt 1568-ban Toltán.
Igen, ez a kérdés, hogy miután tisztában vagyunk ezzel az értékkel, tudunk-e élni ezzel, vagy másképp fogalmazva, Torda szellemisége munkálkodik-e az erdélyiekben, vagy ugyanúgy szidalmazhatnak emberek vallásért? Vagy ott az általános értelemben vett tolerancia, amelynek van egy bizonyos fokú kopása a társadalmunkban, elszigetelődünk egymástól, egyrészt a technika révén szigetelődünk el, megszűnnek a közvetlen kapcsolatok, és a járvány az egyáltalán nem segítette azt, hogy a tolerancia, az elszigetelődés az ne legyen még nagyobb.
Igen, sajnos az elmúlt most már lassan 2 év az teljesen átalakította sokunk életét. Én viszont derülátó vagyok, és bízok abban, hogy ezeket a folyamatokat, ha nem is lehet visszafordítani, de még lehet jó irányba terelni, és a Erdély a vallásszabadság földje, ezzel a jelmondattal ünnepeltük 2018-ban a Tordai Országgyűlés és az Unitárius Egyház megszületésének a 450. évfordulóját, mert hogy mi innentől számítjuk az Unitárius Egyház megalakulását. Ez volt az a határozat, amikortól elismerték az unitárius felekezetet Erdélyben, és én mai napig úgy látom, hogy Erdélyben a keresztény felekezetek közötti tolerancia az egy gyakorlat. Tudok arról, hogy voltak és vannak ma is talán surlódások, és még nagyobbak voltak az elmúlt századokban is, és számottevő ellentétek feszültek egymásnak, akár a 4 bevett felekezet, tehát a katolikus, református, evangélikus és unitárius között is. Mára viszont én úgy gondolom, hogy sokkal több kihívással állunk szembe, mint hogy egymás között szítsunk ellentéteket, és mindenik egyház a rendszerváltást követő évtizedekben megpróbálta újraépíteni önmagát azzal együtt, hogy az ingatlan visszaszolgáltatások si folyamat révén számos új kihívással szembesültünk mindannyian, és egy kicsit én úgy érzem most már így nem egészen fiatalként, de mégis fiatalként átélve a 90-es, 2000-es éveket, hogy mintha a mi nemzedékünk is még mindig tanulná azt a szerepet, vagy a magyar egyházaknak az erdélyi társadalomban játszott szerepét, amitől megfosztottak a kommunizmus idején. Jóval többről szólt mindenik egyháznak az élete, társadalom szolgálata, mint a templomisten tiszteletek, vagy a szűk értelemben vett gyülekezeti élet. Intézményeket tartottak fenn, és ezáltal egy szellemiséget is közvetítettek, a keresztény értékrenden alapuló szellemiséget, és ez a folyamat is úgy látom, hogy jó irányban halad a történelmi magyar egyházak révén. Azzal is egyetértek ugyanakkor, ami a kérdésben megfogalmazódott, hogy valóban főként az elmúlt 2 év meg az elszigetelődés, ami ezzel járt, és ráadásul még a számtalan technikai lehetőség, ami mind-mind tulajdonképpen az elmagányosodási folyamatot szolgálják, nem segítenek a történelmi egyházaknak sem, és nagy kihívás lesz a következő évtizedekben, hogy a történelmi egyházak hogyan tudnak megújulni, és hogyan tudunk a felnövő nemzedéknek olyan lehetőségeket adni, amelyekkel ők jól tudjanak élni, és magukénak övékének érezzék azt az egyházat, amely páratlan örökséget hordoz itt Erdélyben is, ugyanakkor képes a folyamatos megújulásra. Én szerintem ebben a protestáns egyházaknak azért volt és vannak jó gyakorlataik.
Szeretném, hogyha erről a megújulásról még beszélnénk a műsor második felében, de ön az ünnepi beszédében arra biztatott, hogy merítsünk ihletet szellemi és kulturális örökségünkből, amely ma is irányt mutat, erőt ad a munkánk folytatásához, és amelyre jövőt alapozhatnak a fiatalok. Ebben az egyház kell kizárólagosan segítséget nyújtson, vagy az iskolák kell megtegyék, a családon a felelősség, vagy az államon?
Mindenki szerve, mondhatnám így is. Nincs senkinek kizárólagos felelőssége ebben. Én azon a véleményen vagyok, hogy jó, ha mindenki teszi a dolgát a maga helyén, egy kicsit hétköznapiasan fogalmazva. Ugyanakkor, amit fontosnak tartok, és talán ebben azért jó lenne egy kicsit fejlődni és jobbnak lenni, az egymás közti párbeszéd, kommunikáció, együttműködés, akár összehangolt tervezés. Ez az, aminek a hiányát érzem. Nagyon sok olyan intézményi gyakorlat van, nagyon sok olyan új intézmény alapítási kísérlet volt és van körülöttünk, ami párhuzamossághoz vezet, vagy vezetett már a közelmúltban is, és valahogy ezeket kellene megfelelő tervezéssel, és nyilván a tervezést, a közös tervezést megelőzi a párbeszéd, megelőzni. Tehát adottak ma már az egyházi intézmények többféle lehetőséggel, és néha úgy érzem, hogy nem beszélünk eleget egymással arról, hogy ki mit hogyan végez, vagy ki hogyan tudná kiegészíteni a másik munkáját. Nem csak az egyházak, hanem akár az egyház és a magyar oktatási rendszer, ahogyan létezik és működik ma Erdélyben, nem beszélve az állami szféráról, amelyel valóban nehéz a kommunikáció, és ezt leginkább azok tudják, akik napi szinten munkájukból adódóan a román állami intézményrendszerben, vagy az intézményrendszernek dolgoznak, és ott próbálják a magyar érdeket képviselni, de sokkal, sokkal ügyesebbek kellene legyünk abban, hogy a tervezés is közös legyen, és ne ébredjünk fel arra, hogy párhuzamos intézményeket futtatunk az egyre romló demográfiai helyzetünkben.
Már itt az állami intézmények szóba kerültek, a modern kor polgári eszméjét követő ember számára a vallás az élet egyik szegmense, és elvben a polgári demokratikus berendezkedésű országok nem tesznek különbséget a vallások, felekezetek, egyházak között. Mégis van egyfajta rangsor, amelyet a mindenkori kormány az egyházügyi törvény által szabályoz. Bukarest érti a vallásszabadság üzenetét ön szerint, pontosabban az ortodoxia, amely tulajdonképpen államvallásnak számít. Érti a vallásszabadság üzenetét?
Ez egy jó kérdés, és nincs egyértelmű válasz. Egyfelől azzal kezdeném, hogy éppen azért, mert Romániában az ortodox vallás egyfajta államvallás, ez bizonyos értelemben a többi egyház számára is előnyös helyzetet teremthet bizonyos döntések tekintetében, akár anyagi típusú juttatások, akár az elismertség terén. Most arra gondolok, hogy nagyon sok olyan nyugat-európai állam van, ahol semmilyen formában nincs kapcsolat az állami szféra és az egyházak között. Itt ebben a tekintetben én úgy értékelem, hogy az ortodox államvallási helyzet mellett ebből a kapcsolatból úgymond oldalágon a magyar történelmi egyházak is előnyökhöz juthatnak, ami az állami támogatásukat illeti. Másfelől hátrány, illetve nehézséget jelent az, hogy gyakorlatilag a mindenkori román állam az ortodox egyházat juttatja olyan előnyökhöz, amely akár számunkra, magyar közösség számára is hátrányt jelenthet. És most nem csak arra gondolok, hogy a rendszerváltás előtt magyar többségű területeken hogyan hoztak létre akár erőszakkal is ortodox egyházközségeket, hanem arra a nagyon aránytalan és igazságtalan helyzetre, ami főleg az anyagiak tekintetében óriási előnyöket biztosít az ortodox egyháznak. Szerintem egyébként nem érti a román állam a vallásszabadság szellemiségét, nem csak azért, mert ez egy erdélyi örökség, és a mai Románia a mai államiságával nem képes integrálni ezeket az értékeket, és ez is egy probléma, hanem egész egyszerűen azért, mert számukra az ortodox egy államvallás. Tehát visszatérve a kérdésre, az, ami egyfelől előny, az ugyanakkor hátrány is. Tehát egy kettős helyzetben vagyunk, ha ezt a kérdést kell megvizsgálni.
Ha jól emlékszem, akkor épp 2018-ban terjesztették fel a bukaresti törvényhozás elé azt, hogy az 1568. január 13-án kimondott vallásszabadság napjáról arról emlékezzenek meg Romániában is minden évben, és ne csak az unitáriusok, ne csak az erdélyi egyházak, hanem Romániában is. Erre akkor volt ugye a centenárium.
Igen.
Ez jó alkalom lett volna, vagy tehát, hogy erre időzítették? Szándékosan időzítették erre, vagy csak épp így jött?
Igen, az időzítés az szándékos volt, és a jubileumi programsorozat részeként jelentős súlyra rendelkező meghívottakkal konferenciát is szerveztek Bukarestben a témakör kapcsán, ami a vallásszabadságot illeti, és az Erdélyben, Romániában élő felekezetek közötti viszonyt, ami elsősorban inkább egy szakmai teológiai konferencia volt, és nem ragadta meg a döntéshozók figyelmét, a politikai döntéshozók figyelmét, és hát azóta a törvényjavaslat beterjesztésén túl nem történt előrelépés a kérdésben. Ez egyfajta válasz is arra, hogy mennyire tekintik ezt értéknek a mai törvényhozásban. És hát ettől függetlenül nyilván a javaslat ott van, és még azért számítunk arra, és bízunk abban, hogy ez a kérdés még elővehető a közeljövőben.
Romániában
például a 455. évforduló alkalmával, hogyha már egy évfordulót kell kötni, mert a jövő év is egy viszonylag kerek szám lehet e tekintetben.
Romániában a törvények szavatolják a vallásszabadságot, az idevágó jogszabályok nagy részét azonban mondjuk ki nem tartják tiszteletben, virágzik az antiszemitizmus, hátrányban a kisebbségi felekezetek, erről beszéltünk. Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma minden évben összeállít egy vallásszabadság helyzetét elemző éves jelentést, és ezeket, ha fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy ilyen tekintetben látványos javulásról nem beszélhetünk. Tehát mindig ugyanazon a szinten vagyunk, nem mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet, de hátra sem dőlhetünk. És akkor itt erről a hátra nem dőlésről beszélgessünk, hogy egyénileg ki az egyes rádióhallgatók mit tehetnek annak érdekében, hogy ezek a jelentések, ezek jobbak legyenek, mert azért mondjuk ki, hogy a mi köreinkben is most nem azt mondom, hogy virágzik az antiszemitizmus, de megvan. Közöttünk is vannak akik gyűlölködnek, közöttünk is megvan, akik az idegeneket, a másikat, hát inkább ne ismerjük meg, hagyjuk. Jól van ez így, ahogy volt eddig.
Egyetértek azzal, hogy ezen a téren nem állunk jól, nem állunk jobban, mint az elmúlt években. És hát a nagyon egyszerű válaszom az lehet, hogy gyakorolja mindenki a türelmet és a szeretetet, vagy a szeretetet és a türelmet kinek a megfelelő sorrendben. Ez egy nagyon egyszerű válasz, és lehet kitérő válaszként is értékelni, vagy nagyon papos válasznak, viszont a keresztény szellemiségnek ez része. Tehát, hogyha mindenki egyénileg a saját életében, a hétköznapjaiban gyakorolja a szeretetet, az elfogadást, a türelmet, ami pontosan a tordai vallásszabadsági határozatnak is az eszenciája is, és még kiemelném azt a nagyon érdekes és figyelemre méltó részletet, hogy, 1568-ban ennek a határozatnak az alapjául éppen az az érvelés használt, hogy a hit Istennek ajándéka, tehát az akkori törvényhozás képes volt a hitet és Isten behozni a törvényalkotás folyamatában, ami elég elképzelhetetlen gyakorlat. Valamilyen formában mélységesen eltávolodtunk attól a keresztény szellemiségtől, gondolkodásmódtól, ami akár ott az 1500-as években is meghatározta az akkori vezetőket, döntéshozókat, de visszatérve valahol itt kezdődne az elfogadás, a türelem, a szeretet gyakorlása szintjén az, hogy jobbak legyünk ezekben a statisztikákban. Ez egy nagy társadalmi probléma is, mindannyiunkat érint, nincsen jobb válaszom ennél, illetve talán még az, hogy az intézményeink és a kommunikációs lehetőségeink révén is erősíteni kell a nyitottságot, a párbeszédet. Nyilván emellett pedig ugyanakkor azokra a helyzetekre is rá kell mutatni, amikor esetleg visszásságokhoz, vagy visszaélésekhez, vagy előnytelen vezethet egy túl toleráns viselkedés. Tehát most nem térek ki részletekre, de szerintem érthető, amit mondani szeretnék. Tehát, hogyha mindenki a türelmet és a szeretetet gyakorolja, és emellett betartja a közösségi együttérés szabályait, akkor talán jobbak lehetünk e tekintetben. Nyilván ez is az egyén szintjén dől el.
Ön itt az imént párbeszédről beszélt, a párbeszéd fontosságáról beszélt. A keresztény egyházak felelőssége ma véleményem szerint abban rejlik, hogy a vallásközi párbeszéd motorjaként a megbékélés útjára tereljék a különböző csoportosulásokat, elsősorban kibékítsék a kereszténységet a zsidósággal és az iszlámmal. Hittudósok szerint korunk egyik legnagyobb globális veszélyforrását a vallási türelmetlenségből fakadó konfliktusoknak az eszkalálódása jelenti. Meg kell újulniuk a keresztény egyházaknak, vagy ne beszéljünk a keresztény egyházakról úgy általánosságban. Ön az unitárius egyházról beszélhet, meg kell újulnia az unitárius egyháznak ahhoz, hogy meg tudja szólítani az embereket, vagy hogy így tudja megszólítani az embereket. Az unitáriusok mindig büszkék voltak arra, hogy igyekeztek lépést tartani a korral, megpróbáltak valamilyen módon megfelelni az új kihívásoknak. Ez továbbra is így van?
Igen, továbbra is én is fenntartom, és a válaszom az, hogy igen, feltétlenül keresni kell a folyamatos megújulás lehetőségét, nem csak az unitárius egyháznak, hanem általában a kereszténységnek, itt Európában főként. És e tekintetben számunkra nagyon rossz példa a mai nyugat. Tehát sokan megszokták, és főként az előttem járó nemzedékek, hogy a nyugatra felnéztünk, és amit viszont ott tapasztalunk ma a keresztény egyházak állapotát tekintve, az több, mint szánalmas. Sajnálatra méltó. Nem tudok más szavakat használni. Én úgy látom, és azt remélem, hogy itt Erdélyben elkerüljük ezt a folyamatot, illetve hogy időben felismerjük, hogy az, ami nyugaton történt a kereszténységgel, az nem vezetett jóra a nyugati társadalmakban, és meg tudjuk előzni a megújulással, a belső megújulással nyilván, tehát nem kintről, nem kívülről keresni a megoldást, hanem belülről kell keresni a megoldást minden esetben, akár az egyén szintjén is, akár az intézmények szintjén is. És ebben valóban én is büszke vagyok az unitárius egyházamra, mert azt tapasztalom az eddigi életem során is, és a fiatalkori éveimet ugye az ottani ifjúsági szervezetben töltöttem, hogy nem csak az ifjúsági szervezet, de az egyházi vezetés minden szintjén folyamatos igény a megújulás. Odafigyelni az új igényekre, azokra a hiánypótló kezdeményezésekre, amelyek akár az egyházon kívül megszületnek, de alkalmazhatók az egyházi életben. És itt nagyon fontos, hogy minél előbb és minél szélesebb, változatosabb eszközökkel szót tudjunk érteni a felnövekvő generációval, a mai fiatalokkal, vagy a mai gyermekekkel. És ebben nem csak az egyházi iskolai rendszer segít, az megadja az alapot, de emellett a gyülekezeti életben a kommunikációs lehetőségek szintjén, amelynek ugye a tárházama már végtelen is, szemünk előtt nő fel az új generáció az okostelefonnal a kezében, és ott kell megtalálja akkor azt a keresztény szellemiséget, ott is meg kell találja azt a keretet, vagy azt a módszert, amivel meg lehet őt szólítani. Ebben szerintem vannak már jó gyakorlataink, vannak másolható gyakorlatok is, miért ne, hogyha valami jó, akkor azt át lehet venni. Feltétlenül kell keresni a megújulás útját, és remélem, hogy így módon ezt keresve lehetőségünk lesz megtartani azt a közösséget, ami büszke is erre az erdélyi kereszténységére és vallására, bármely felekezetre gondolva itt.
Az emberek általában a lelkésztől várják a megoldásokat. A szerepkörök változnak, felértékelődik a laikusoknak a szerepvállalása, vagy még mindig azért az a fontos, hogy a lelkész, ahogy teszi a dolgát?
Feltétlenül fontos az úgynevezett presbiteriánus elv, vagyis hogy a világiak minél nagyobb szerepvállalása az egyházban. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy az egy dolog, hogy a lelkész ott van a gyülekezetben, de a gyülekezet az nem a lelkész, és a lelkész nem a gyülekezet. Tehát nem lehet egyenlőséget tenni a kettő közé, és egyértelmű, hogy jóval nagyobb szerepet, több szerepet kellene vállalni mindenkinek, aki egyszerű egyháztaga a mai egyházban. Nem várhatjuk el a lelkésztől, hogy sokféle területen hiánypótló kezdeményezésekkel, mindenre is odafigyelve intézze az egyházközség ügyeit, mert az egyházközség nem ő, nem egyedül ő, hanem ő is és a gyülekezet, ő is a gondnok, ő is a kerbi tanács, ő is a presbiterek, és ő is a gyülekezet, tehát együtt, közösen is. Ebben sajnos nem voltunk elég jók az elmúlt 30 évben, bár vannak itt is nagyon jó irányú folyamatok, de még mindig az él bennünk, amit megint csak a kommunizmus örökségeként hordozunk sajnos, hogy a pap majd megoldja, a pap majd intézi, a pap szervezze meg, stb. Nem így működik, illetve az egyházak nem ezért jöttek létre, az egyházközségek nem azért születtek meg, hogy egy embertől várják el. Ez nem az a szféra, ez nem az állami szféra, és nem egy olyan közeg, ahol egy emberen múlnak dolgok. Elismerem, hogy valóban fontos a lelkész szerepe, ő viseli egyébként, ez fontos, a jogi és adott esetben a pénzügyi felelősséget, viszont a gyülekezeti élet az nem arról szól, hogy mindent rábízunk, vagy ráhagyunk, hanem ott vagyunk körülötte, és gyakorlatilag mi magunknak alakítjuk azt a gyülekezeti életet. A lelkész ott van, lehet, hogy 10 év múlva nem lesz ott, de a gyülekezet nem változik 10 évente. Tehát az egyházak stabilitását a gyülekezetek adják, nem a lelkészek. A lelkészek nyilván szolgálnak, de kiknek szolgálnak? Nyilván az egyháznak szolgálnak, meg a híveknek, de hogy ez nem egy egyirányú folyamat, és ebben szerintem még nagyon sokat kell tegyünk, hogy ez a szemléletmód változzon. Mert hogy ugye visszatérve a kommunizmus örökségére, az volt az a korszak, amikor majdnem 50 esztendőn át nem volt lehetősége többre az egyháznak, mint arra, hogy a vasárnapi istentiszteleteket ellássa, meg a kötelező szolgálatokat. És be volt szólítva ebbe a keretbe, és ezt mi megszoktuk. Így nőttünk fel gyakorlatilag, de vissza kell találni egy sokkal szélesebb társadalmi szerepre az egyháznak. És ez egy jó irányú folyamat, erről beszéltünk az elején, de az egyházközségek szintjén is ismétlem. Az a fontos, hogy a gyülekezet mit akar, és hogy legyünk ott, mert a templom is, az egyházi ingatlanok is a mieink, közösek, és az elődeink építették fel maguknak. Nem az egyháznak, nem a lelkésznek, hanem saját maguknak.
Azt mondta ön, hogy még nagyon, nagyon hosszú ez az út, hogy még van ahová fejlődni a laikusok szerepvállalását illetően, egyházi szerepvállalását illetően, de hogy elkezdődött ez már az unitárius egyházban? Tehát lát biztató jeleket?
Igen, egyértelmű. Milyen lenne, hogyha azt mondanám, hogy nem egyébként, de valóban. Nagyon, tehát több olyan gyülekezetről tudok, és nem csak városi környezetben, valamiért úgy tűnik, hogy nyilván a városi gyülekezetek létszámban, aktivitásban több lehetőséget hordoznak, több lehetőséget is tudnak kihasználni, de nem, szóval, hogy nem csak a nagyvárosokban, városi gyülekezetekben, hanem nagyon sok községi kis falusi gyülekezetekben is látok megújulást, és ezt a folyamatot erősíteni kell minden szinten, ez az egyházunkban egy szándék, és segíteni kell a lelkész társadalmat, mert az is tény, hogy érzékelhető az a jelenség, amiről az imént beszéltem, hogy nyugat sajnos ebben előre szaladt, ebben a nagyon elvilágiasodott szekularizált társadalomban, amiben ők élnek, mi is sajnos elindultunk ezen az úton, akarva, akaratlanul, és ezt mindenki érzi. És van egy elég jelentős feszültség, ami szinte tapintható, mondhatom így is, a lelkészek hivatásbetöltése, a gyülekezetek szerepe tekintetében, mintha elkezdtük volna mi is keresni a helyünket, és időnként csak szétnézünk, hogy hol vannak a többiek, mert hogy érezhető itt is a lemorzsolódás, az elmagányosodás, nem beszélve az elmúlt két év járványhelyzete miatti következményekről, ezeket még ezután kell feldolgozni, ezután kell megpróbálni helyrehozni azt az elidegenedést, amit nem vártunk, nem akartunk, és nem is biztos, hogy egészséges, szóval biztos, hogy nem lettünk egészségesebbek az elmúlt két évet követően. Elsősorban a lelki-szellemi egészségre gondolok. Egyénileg tudta mindenki kezelni ezt a helyzetet, de vissza kell találni azokhoz a közösségi lehetőségekhez, alkalmakhoz, ami töltődést tud nyújtani több területen, többféle korosztálynak, és ebben például az egyháznak jó lehetőségei vannak, és remélem, hogy vissza tudunk találni egy egészséges gyülekezeti életet minden szinten, úgy, hogy abban minél több világ is részt vállaljon, mert higgyék el, látom a lelkészek részéről is azt az elbizonytalanodást, ami pont abból fakad, hogy eltávolodtak a hírek az egyháztól, és ez sajnos tetten érhető itt Erdélyben is.
Zárásként egy kérdés, az Erdélyi Magyar Unitárius Egyháznak milyen a kapcsolata a többi felekezettel, illetve hogyan látja ön, lebonthatók az egyházak közötti láthatatlan falak, vagy azért itt még mindig meg lesz az, hogy én unitárius vagyok, vagy én katolikus vagyok, én református?
Azzal folytatom, hogy én unitárius vagyok, de, vagy én katolikus vagyok, de, és nagyon sok ilyen mondatot hallunk, hogy amikor az emberek egymás közt a vallásról beszélnek, akkor elmondják, hogy én unitárius vagyok, de, és akkor valami olyan mondatrész következik, ami a toleranciára utal, vagy az egymás iránti elfogadás, hogy de attól még így és úgy. És ez ugye a hétköznapi szóhasználatban az életünk része, és ezt jó dolognak tartom. Én erősíteném a párbeszédet főként a magyar történelmi egyházak között, mert hogy visszatérve nagyon sok múlik a magyar történelmi egyházakon, ez mindenkor így volt, és ezután is így lesz, és sokkal többet kellene egyeztetni arról, hogy hogyan segítsünk egymásnak, akár intézményépítés, egymást kiegészítése terén, akár más jó gyakorlatok átvétele, meghonosítása terén egyik vagy másik egyházban. Szerintem van itt még javítani való. Egy kicsit úgy látom, hogy mindenik egyház 90 után elsősorban saját magával volt elfoglalva. És ha jól tudom, akkor a 90-es évek elején rendszeres egyeztetés formájában az erdélyi magyar püspökök találkoztak, és volt egy kerekasztal, ahol a közös dolgaikat megvitatták meg, főként, ha közösen kellett fellépni egy ügyben, akkor erre volt lehetőség. Most a mi új unitárius egyházvezetésünknek ez is egy feltett szándéka, hogy lehetőség szerint újraindítsa ezt a típusú kerekasztalt, nem feltétlen csak a püspökök egyeztetésével, hanem mondjuk mindenik egyház vezetőségének bizonyos létszámban nyilván, meghatározva, tehát hogy az egyházak vezetősége időnként üljenek egy asztalhoz, mert számtalan közös gond van, közös probléma van, és ugyanakkor az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából nagyon sok a közös lehetőség és felelősség is egyben, úgyhogy én szerintem ezt jól lenne erősíteni a jövőben, mert azok az évek elteltek, amikor külön-külön kell mindenki nagyon küzdjön a saját egyházának dolgaért sokkal több és összehangolt munkára van szükség a következő időszakban.
Ilyen összehangolt munkára van szükség, és itt nem a hittani párbeszéd a fontos, mert hogy annak megvannak a megfelelő illetékes szervei, a keresztények egységének pápai tanácsa, illetve a szakbizottságok, ha nem csal az emlékezetem. Itt most az a fontos, hogy erkölcsi kérdésekben, gyakorlati cselekvés területén, szociális kérdésekben, társadalmi cselekvés területén hogyan látják a legfontosabb feladatokat az erdélyi egyházak, illetve nem csak hogyan látják, hanem közösen, közös erővel mit tehetnek a megoldás érdekében. Én dr. Sándor Krisztinának, a Magyar Unitárius Egyház főgondnokának köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.